Jó napot mindazoknak, akik a heti Libazsírt nézik, és ugyan még nincs április 11-e, de majd nem sokára az lesz, és ennek apropóján Baranyi Ferenc a vendégünk, mondom ezt most rögtönözve, mert rájöttem, hogy április valahanyadika van, és hogy nem sokára a költészet napja következik, úgyhogy szeretettel köszöntjük a stúdióban Baranyi Ferencet, és nagyon aggódtunk, hogy eljöjjön, mert hogy kereste a Kati tegnap telefonon, és nem találtam, mert nem vette fel.
Izgultam, bár tudtam, hogyha megígéred, eljössz.
De hála Istennek, ugye teljesen jól van.
Akkor biztos, amikor itt vagy már.
Katikám, az a helyzet, hogy...
Katikáim,
az a helyzet, hogy ugye az én telefonomon az nem szólal meg, illetve hát nincs hangja. Levetettem a hangját, hogy ne szóljon. Mert ki akarom magam keresni, a világból rekeszteni. Na mostan világít azért, és látom, amikor hívnak, de... Ehhez az kell, hogy a közelében legyek. Tehát nyilván, amikor hívtál, nem voltam a közelében, és nem láttam, hogy világít a telefon.
Én tudtam, hogy ha megígéred, akkor jössz, csak ez egy biztonság.
Biztos.
Hát dolgoztunk mi együtt a televízióban, azt kevesen tudják, hogy te milyen jó szerkesztő voltál a televízió.
Édes szívem.
Zenei osztam még hozzá zenei, mert hogy te nagyon értesz a komoly zenét.
Operálkodtam.
Bizony.
Még a Kati ilyenről csinált velem riportot legutóbb, még a Klub Dáridóban néhány évvel ezelőtt az operálkodásaimról. Te színházkodtál, irodalmárkodott, főleg én. Operálkodtam úgy, hogy...
Én politikáztam.
De micsoda televízió volt akkor, hogy milyen tévézenés, színháza, operák olyan kiállításban, hogy egy színház is megirigyelni.
Szerintem az aranykor volt. A Ricsi időszak volt az aranykor, tudni, a Ricsinek az volt az arszpoetikája, hogy így fejezték, hogy magát szó szerint kell volt eldökünket idéznem.
Nagy Rihárdról beszélt.
Nagy Rihárdról, így van.
Meg szinetárnak.
Így van, de azt mondta Ricsi, hogy faszikám, mert így szólította
mindenki a
bűnéstől felosztályvezetőig. Hogy két híradó között mi történik, az engem nem érdekel. Tehát hagyta csinálni, és akkor tényleg jöttem, csináltuk kedvünkre a jobbnál jobb műsorokat, és akkor tényleg klasszikusokból készültek tévéjátékok, Zsinór vegyében 80-100 is, a Zenész Színház is csinált legalább 30 teljes operát, nagy operettet évente. Úgyhogy szórtuk a kultúrát a népre, és akkor az alá mithatta magát az ember, hogy én most ízlést nem esítek, tudatot formálok, én itt egy biztos küldetést töltök be. Hát azt hiszem, hogy nem csak álmítás volt, mert kicsit így is volt azért.
Arról mit gondolsz, hogy akkor a bulvár, mint műfaj nem létezett? Attól igen. A pillanattól kezdve, hogy a bulvár létezni kezdett Magyarországon a 86 környékétől fokozatosan, igen. Onnantól kezdve az átvette a szerepet, mert hogy az emberek, hogyha van választási lehetőségük, akkor a könnyebb szórakozás irányába, a nagyon könnyű gondolkodásmentesség irányába mennek el.
Ez így igaz, de én azt hiszem, hogy a közönség mindig azt igényli, amit kap. Tehát amikor megcsinálta, hogy az irodalmi osztály több rész, Fekete Város mondjuk, vagy bármelyik ilyen klasszikusból készült több részes adás, akkor éppen úgy siettek haza az emberek estére, hogy lássák a következő epizódot, mint ahogy most a szappanoperák epizódjai elé odaülnek. Tehát azzal is lehetett olyan érdeklődést kiváltani, mint ezekkel a kicsit szubkultúrál.
Azért voltál szerkesztő a televízióban, mert kellett valamit csinálni, azért, hogy megélj, vagy azért, mert ennyiféle műfaj érdekel egyszerre. A költészetből nem lehetett ezek szerint 30 évvel ezelőtt sem megélni.
Hát pontosan ez volt az ok. Ugyanis ugye hát a líra a az emberi szellem egyik legfüggetlenebb és tisztességesebb tevékenysége. Tehát azt nem szabad kitenni megélhetési gondoknak. Tehát nem is nagyon lehet ugye szabadúszó költőként megélni, bár akkor még lehetett volna, mert akkor azért még fizettek a versekért, nem az embernek kellett a kiadónak fizetni hozzájárulást, hogy kiadják a könyvét, hanem a kiadó fizetett a költőnek. De azért De azért...
Voltak költők, akik, hagyjuk a neveket, akik csak a költészetből.
Csak a költő, Somlyó Gyuri például. Tehát lehetett szabadúszó költőnek is lenni. De én nem akartam lenni, mert nem akartam megélhetési céllal, mert éppen kifogyott a konyhapénz, akkor gyorsan kell egy írni verset, hogy legyen a bövikének pénze bevásárolni a Lehel piacon. De hát ez nálam nem megy, szóval csak olyankor akarok verset írni, amikor tényleg igaz ihletem van, vagy földühítenek, vagy elszomorítanak, mert ez egy olyan műfaj, hogy indulatból és érzelemből fakad.
Nem tudom, hogy Facebookolsz-e, de rengetegszer jelennek meg Baranyi versek, ha éppen valami aktuális esemény van, idéznek Baranyi Ferencet. Úgyhogy a Facebookon rengetegszer lehet olvasni a neved, a költeményeit. Tudsz róla, vagy?
Azt tudom, én nem számítógépezem, meg nem Facebookozom, azt se tudom, melyik a számítógép eleje, melyik a hátulja. Én még mindig a Erika márkájú, NDK gyártmányú írógépemet csépelem.
Kérem. És még van szalagot hozzá?
Van.
Lehet kapni, tényleg?
Még van egy üzlet is, ahol még kap, benne is tudok a Pozsonyi úton.
Igen?
Új szalagot, igen. De örülök, hogy fölkerülnek a Facebookra a verseim, mert azok a fontosak belőle, nem én magam.
Élő költészet.
Nekem már fizikailag nem is fontos létezni, mert...
Hagyjuk
mert,
már ezt.
Mert ami a lényegem, ami én vagyok igazából, az kérlek szépen, az ott van a Facebookon, és sokan lájkolják, és hívnak föl, ez az érdekes. Hívnak föl telefonon, hogy jaj, megint föl van ez és ez a versed, de jó, hogy jó, oda mondtad ezeknek a magadét, milyen aktuális, mondom. Közlöm veled, hogy ezt a verset én 10 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt írtam. Elég nagy bánatom, hogy nem vált okafogyottá. Szomorúságom, hogy... Nem, hogy aktuális, de meghatványozódott az aktualitása.
A közéleti lírának.
A közéleti lírának, így van. Na most még annyit hagy térjek vissza az előzőre, hogy ugye a tévé felé, vagy hogy kerültem a tévébe, az olyan furcsa története van, hogy ugye a Bánki Laci csinálta a zenés színházat. És akkor én tudva levő, hogy milyen opera őrült voltam már akkor is, ugye mindenhonnan csak hanglemezeket hoztam haza, a vámosok már legyintettek rám, hogy ez az őrült lemezes fali, ennél nincsen semmi tiltott vámolni való dolog. És amikor indult az Opera Barátok című műsor, akart indítani, aztán el is indult.
Ez műsorvezető is voltál.
Hogy műsor, igen. Akkor fölkeresett, hogy hát indulj egy ilyen operabarátok, és hát mondom, te lennél a műsorvezető. Tehát mondom, Lacoskám, hát azt mondom, hogy zenetörténésznek kéne lenni, hát én csak opera rajongó vagyok, de hát az egy dolog. Mert azt mondja, nem, hát inkább az, hogy neked kéne ezt csinálni, mert neked elhiszik, hogy lehet szeretni az operát, mert te nem belőle élsz, mondta. És ez volt a döntő argumentum, akkor jó, akkor próbáljuk meg. És akkor elkezdtük ezt az opera barátot. Aztán később belőle is éltem, mert aztán státuszba kerültem 2 évre rá. De elkezdtem külsősként, és aztán végül státuszba csináltam. Akkor ugye hát először izének vettek föl, főosztályvezető helyettesnek.
Igen.
Liszkainak voltam a helyettese, és akkor ez 2 évig ment, és 2 év múlva, de közben azért műsoraimat is csináltam, az opera műsoraimat, de aztán 2 év múlva, hogy mondjam neked, ilyen skizoid állapotba kerültem, tehát ugye az egyik felem az maradt lírai költő, a másik felem pedig akármilyen piti szinten, de mégis valami kultúrpolitikus volt, akinek direktívákat kell érvényesítenie a napi gyakorlatában. És akkor mentem a Miklóshoz, a szinetárhoz, aki már akkor igen jó barátom, az Miklós, én meg vagyok hasonulva, mert az egyik felem itt balhézik a másik felemmel. És amikor ilyen konfliktus támad bennem, akkor nekem a költőjavára kell döntenem. Tehát légy szíves, fosz meg engem a magas beosztásomtól. És akkor sem ne hülyéskedj, hát mindenki azért könyököl, meg fújja a másikat, hogy ilyen fiatalon, ilyen magas pozícióban jusson. Nem, én nem műsor, nem főosztályt akarok vezetni, mert én műsort szeretnék vezetni, és akkor aztán nagy nehezen lefokozott főmunkatársnak, és attól kezdve boldog ember voltam, mert csak műsort kellett vezetni, nem főosztályt.
Soha többé értekezlet? Soha többé direktíva?
Így van. De a televíziózás előbb elkezdődött, mert volt egy irodalmi műsor, emlékeztek rá, a Lendvai Gyuri csinálta, a Fákja. Már azt külsősként műsor vezettem, már 70-es évek elején volt egy ilyen irodalmi műsor.
Tehát. De legnagyobb meglepetésemre, mert most, amikor beszélgetni kezdtünk, és elolvastam ennek a eddig legutolsó kötetednek, a 9 holló madárnak a fülszövegét, és abban az életrajzodat átfutottam, mert titokban kíváncsi voltam rá, hogy hány éves vagy, és majd elmondod, ha akarod, de minden esetre nagyon pompásan egybe vagy. Nem mintha az olyan nagyon sok lenne, ahány éves vagy. Szóval, hogy te az ifjúsági magazint is főszerkesztetted, meg a Magyar Ifjúságnál is, vagy főszerkesztő
helyettes voltál.
Magyar Ifjúságnál is dolgoztál.
Irodalmi rovat vezetünk.
Hogy igazából te benne voltál a 60-as években szerintem az egész beat korszak ébredezésébe, és hogy ez olyan értelemben nem sok nyomot hagyott rajtad, hogy nagy kéjjel beszélsz az opera szerkesztésről, az opera rajongásról, hogy csak azt csempészted haza az opera lemezeket, ahelyett, hogy most már úgy hívjuk, hogy rock együttesek, akkor meg úgy hívtok, hogy beat együttesek, meg a beat korszak költőivel kapcsolatban lenne vélemény, azokat mintha nem is létezne, úgy nem említett soha.
Pedig hát az nagyon jó időszakom volt. Hát végül is azért lettem újságíró, mert amiről már beszéltünk, hogy megélni én nem akartam a költészetből, mert nem akartam gomnyomásra verseket írni, hanem pedig mindig volt polgári foglalkozásom, tehát arra ügyeltem. Ugye.
De tudnád gomnyomásra verset írni?
Tudni, persze, hát van annyi rutinom, meg mit tudom én, hogy közölhető verset oda tudok kenni, napi 20-at, ha akarod, de hát azt az olvasó megéri, annak stihje van, amit csak így ceruzarágó izével, bahinációval hoznak létre. Kérlek szépen, úgyhogy ezért mindig volt polgári foglalkozásom, tehát a bölcsészkar után egy évig csináltam a gyakorló tanárságot, és aztán mindjárt
újra. Én azért hoztam ezt az ifjúsági magazin szóba.
Mindjárt újságíró lettem, és akkor csak azért nem voltam újságíró szakos a bölcsészkarom, mert amikor 57-ben fölvettek, akkor már nem indult. Akkor már csak harmadév volt
belőle. Márján is a pályamunkásként, mikor krampácsoltál, akkor...
Az érettség után volt, mert ugye hát 55-ben még osztályidegen voltam, és nem vettek fel egyetemre, és akkor...
Nem is tudtam, hogy osztályidegen voltál.
Igen, valahogy... főjegyző volt az apám Nyáregyházán, ez egy falu, a szülő falu, illetve városom Pilis mellett, onnan 5 kilométerre.
És krampácsoltál ilyen pályamunkásként?
És ezzel helyre tetted az életrajzodat? Elintézted magadnak, hogy utána lehet menni egyetemre?
Átkoztam a sorsot, kérlek szépen, hogy így kiszúrt velem, hogy nekem ezt kell csinálni. És aztán utólag nagyon hálás vagyok a sorsnak.
Az életismeretért?
Azért az egy évért, mert az lehozott a földre, az álmodozásaimból a hiú ábrándokat lehámozta, realistábbá tett. Megismertem egy olyan érdekes fogalmat, hogy munkástisztesség, meg mit tudom én, szóval sokat.
Ez vissza is tér a verseit.
Igen. Úgyhogy ez volt krampácsolás, aztán egy évig még voltam, OTP pénztáros a Monori járási fiókban.
Akkor már egy lépés az értelmiség felé.
Igen, OTP pénztáros és református kántor a templomban, és Bombiván a helyi színjátszó csoportban. Ilyen három minőségben volt.
Milyen szerepet énekeltél?
Kérlek szépen, az első szerepem
az
Mesem hadnagy volt a Egy pohár vízben, aztán Elek hadnagy voltam a kisfaludi csalódásokban, aztán Kosztya tengerészkadét voltam a Nászutazás című szovjet darabban, úgyhogy csupa ilyen egyenruhás militarista szerepem volt.
És voltál katona egyébként?
Hát voltam egyetem utána.
Hadnagy?
Igen, nem, főhadnagy.
Főhadnagy.
Vittem végül, mert alhadnagyként szereltünk, de aztán mindig továbbképzésre még behívogattak, és akkor avancáltam.
Baranyi főhadnagy, Kosztya hadnagy volt.
Igen. Igen,
úgy Baranyi a pályamunkás, ez a főhadnagy, a bombiván, a költő, igen, a szerkesztő, a műsorvezető, igen, színes
a kántor,
élet.
A kántor, ne hagyjuk ezt.
Igen, színes
szeretsz
élet.
Szeretsz énekelni ezek szerint?
Hát ott a hát kántorkoromban kellett tudnom.
Hát gondolom, honnan jutott eszembe.
Ott szétittam a hangot. De akkor még egész rendesen
szóltam. Te ilyen vad életet éltél?
Nagyon korhely.
Mindig azt hittem, hogy te egy rendes, ilyen református magyar ember
kérlek
vagy.
Kérlek szépen, hogyha emlékeztek rá, volt ilyen prózaíró fiatal, ahol Gerelyes Endre.
Endre, hogyne.
Nagyon tehetséges volt, és ilyen ötvözete volt az ösztönös népi zseni, meg a hűvös, szikrázó intellektus egyesült benne, holott ez ritkán szokott
ilyen
egy emberben.
Adifejű pasi,
igen,
volt, ugye?
Igen,
olyan,
igen.
Hasonlítom.
És akkor kérlek szépen, ő volt a legjobb barátom, és akkor még csak ilyen egykönyves fiatal fixkók voltok, és azt hittek, hogy az íróság az azzal jár, hogy az ember minden nap más csajt hív föl, más buliba megy el, stb. Hogy könyveket is kell írni, az kiderült később, hogy ez azért szükséges hozzá. De először az írói életmódot gyakoroltuk nagy előszeretettel, úgyhogy nagyon-nagyon korhely. Néhány éven volt akkor, két végén égettük a gyertyát. Úgyhogy,
de nem ártott meg, ahogy látom.
Hát ezek szerint nem. Ezek szerint
mondhatom,
nem.
Hogy 87 éves voltál most?
Nyugodtan mondjad.
Mert ha nem mondhatom, akkor is kimondtam.
Benne van.
Benne van. Mindenhol. Meg lehet a Wikipédián tudni, meg minden.
Ahhoz képest,
nem lehet titkolni.
Ahhoz képest, hogy a telefonban azt mondtad nekem, hogy kicsit lassú vagyok. Hát én...
Nem, kicsit gyors vagy. Teljesen minden rendben van.
Nem, csak tényleg azért nyilván nagyon lassan mozdul az agyam. Még elhűlve talán nem vagyok. És talán az nem is fog bekövetkezni, de azért minden több időt vesz igénybe, mint régebben.
Te fiatal költőket nézed?
Hát,
vagy nem,
hát ugye régen munkaköri kötelességem
de
volt a Magyar Ifjúságnál, ugye, mert ott fiatal költőket kellett is tápolgatnom meg.
És a nagyon utáltad? Nevesek...
Nem, nagyon szerettem.
Igen?
Nagyon szerettem. Kéziratok, hogy
Halmait
kell, azokon kellett átrágni magam, és az nagyon csúnya munka volt, vagy nagyon fárasztó, de amikor ráakasztottam egy olyan kéziratra, ami úgy sejlett a talentum, akkor úgy megörültem, és akkor úgy nagyon kezdtem szeretni a foglalkozásomat.
Mert nekem feltűnt, hogy most jó női költők vannak az utóbbi időben.
Hát nem is.
Én például Szabó T. Annát nagyon szeretem. Te láttad, hogy miket ír Szabó T. Anna?
Szabó T. Anna, olvastam tőle verset, mert Népszavának mondom, vannak ilyen ilyen irodalmi melléklete, szép szó, és abban szoktak versek lenni. Ott találkozom verseivel, mert nagyon szeretem az Erdős Virágnak a verseit, nem ismerem személyesen, de szeretem. Azt se ismerem személyesen, hogy Falcsik Mari, de nagyon-nagyon-nagyon.
Sokra tartod.
Nagyon sokra a verseit is, meg egy nyilatkozatát, amit nemrég tett, azt én is vágtam, azt hagyolhassam föl nektek, mert
azt hittem saját versfelolvasás lesz.
Azt is, hát ha akarjátok, súlytalak fel
abszolút
benneteket, meg a
én
nézőket.
Csak azt akartam mondani, hogy ez a könyv, amit ide adtál, 2018-ban adták ki.
18-ban.
És akkor 80 éves voltál, és azt írtad, hogy az utolsó métereken a hosszú távfutó is ráerősít,
igen,
és egyfajta számvetés, hát azóta sok idő eltelt, úgyhogy kell egy újabb számvetést csinálni.
18.
Igen, akkor jelent meg. Igen,
ez 2023-as, ennyit az utolsó.
Ez 2018-as.
Oké, a 9 hóló van először.
17-ben voltam 80-ben.
Igen, tudom, csak hál' Istennek azóta új számvetést kell csinálni, mert azóta sok idő eltelt.
Számvetés hátán, ez 23-as.
No, szóval ez elmondja az én jelenlegi arcpoétikámat, és ezt mondta Falcsik Mari, nemrég nyilatkozta, azt mondja, Nem tanultam meg, már nem is fogom a hazai receptet a lövészárok szemléletre, a pártos harciasságra, nem hiszem, hogy az igazságot bármiféle csoportosulás, megegyezésen alapuló közös nézetrendszer kizárólagosan birtokolhatná. Ha létezik még a független humanizmus, talán ezt a címkét vállalnám. Úgyhogy azt hiszem, hogy
független humanizmus.
Független humanizmus.
Pedig én végig, a független humanizmus például nem zárja ki azt, hogy te baloldali vagy.
Persze,
és te végig baloldali költőként voltál számon tartva, ha létezik ilyen.
Szívem, az egyértelmű volt. Én akkor is baloldali voltam, amikor kántor voltam a Monori templomban, tehát egy vallásos gyerek voltam. Mert a baloldaliság felé is egy református pap kezdett terelni.
Igen?
Tehát a népíróknak a 40-es években, tehát a két háború között a fő olvasó tábora az a vidéki értelmiség volt, köztük a protestáns papok. Tehát akkor nagyon haladó szellemű emberek voltak a protestáns papok, ellentétben a mostani református papokkal. És kérlek szépen, a pap, akinek a kántora volt a Monoron, az adta a kezembe a puszták népét, meg a népíróknak a műveit, és azok tereltek egyszerűen, felé. A balra tereltek
szépen. És édesapád jegyzőként ő nem lehetett vértigli baloldali.
Hát mindig úgy mondták, hogy Hortista főjegyző, de hát nem az volt, mert ezékor lett, mikor volt 39-ben lett főjegyző, addig segédjegyző volt a szülőfalumon Pilisen, és amikor ott megörült az állás, akkor 39-től, és hát ő nagyon mindig az emberek érdekeit nézte, és nem a földes urakét ott a községi tanácsban. Tehát igazolták is, hogy hívják után.
45 után,
tehát a fordulat évig még főjegyzős köthetett. Tehát akkor jött ugye a fordulat év, és akkor már akkor egyből
Hortista fő. 48-ban
már mindegy akkor volt. Akkor már Hortista főjegyző, akkor igen, igen. De hát ő például a Szociáldemokrata Pártnak volt a tagja ott Nyáregyházán, ahol főjegyző volt a felszabadulás után.
És nem keseredett meg?
Nem, hát sajnos azt az egészséges természetét azt a fiam örökölte, tehát az unokájában van jelen a Péterben, az, hogy nem tudott olyan lelkisebbet kapni, ami nagyon hamar benne forradt volna.
De nem ilyen vagy?
De eredetileg is ilyen volt, de aztán ezékor, hogy hívják, 56 után börtönbe is került. Mert Nemzeti Bizottságban beválasztották természetesen Monoron, és akkor emiatt 4 évre elítélték. Akkor ott őt ilyenekkel volt becsukva, mint a H.I. Gyula, meg a Gáli József, ilyen írókkal, és akkor ő tartotta bennük, ő mesélt saját magától kitalált történeteket folytatásokban az íróknak, és akkor tartotta bennük a lelket. Amikor kijött, akkor aztán éjjeli őr lett Pilisen a lánygyermek, aztán pedig lánynevelőintézetben, és aztán pedig itten lett a Bosban, aminek autóvillamossági gyár volt a neve, itt azt hiszem a Balzak utcában volt, itt lett betanított munkás. És nagyon, amik főedzőkorában a Bekerle Gézával, meg ilyenekkel tarokkozott, betanított munkás korában, meg ultizott a melós barátaival.
De ezeket te örökölted, te is mindenkivel szót tudsz érteni, és azt kérdeztem az előbb, hogy a lelki alkatod neked is olyan, hogy igen, töretlen derűd van
akár. Az anyám mérhetetlen melankólia eljájából is rengeteg.
Abból is van,
csak vegyes maga. De a Péter a fiam azt
teljesen a nagyobb. Egy feleség is kellett, egy anya, hogy ő így élhessen, nem? Az édesanyád.
Anyám, igen, igen. Persze, de az anyám mindig őt keresett magának szorongásra való okot. Hát mindig egy bubúval alapállt, a Maci Laci meg a bubú, a Maci Laci mindig maga biztosan ugye a vállalkozat kezdve, és akkor a bubú nem lesz ebből baj, vagy Maci nem lesz ebből baj a bubú. Mindig ezt mondta, hát anyám ilyen bubú volt. világ életében nem volt öt felelőtlen perce, vagy felhőtlen perce, bocsánat.
Felhőtlen.
Na de a költészethez az is kell, hogy az emberben legyen egy kis szorongás, úgyhogy hálás lehetsz azért, hogy onnan is kaptál valamit, nem csak
hát
a
jó
papád természetet. Mert igen. Nem lehet olyan sikeres költő, ha abból nincs benned egy kicsit, nem?
Hát igen. Hát ugye hát 60-as években én voltam az ügyeletes zseni, ugye hát meg hát akkor mindenki babusgatta a fejemet, hogy milyen tehetséges az a gyerek. Aztán, amikor kiderült, hogy a pacáknak hogy hívják-e van, mégiscsak saját elképzelése van a folytatást, illetően nem az, amit ők gondoltak, hogy a pályán folytatásának, akkor jött a kígyók. Kígyót melengedtünk.
Mert nagyon rendszerkonformnak akartak nevelni, és azt nem
tudom, tűnted? Nem tudom, akartak nevelni, csak amikor aztán hát a magam törvényei szerint írtam a verseket, akkor jött a kígyót, melengedtünk a keblünkön, és akkor...
De mitől lettél kígyó? Ezt akarom tudni. Hát szembefordultál az eszmével hát, látványosan? Vagy mit csináltál?
Nem érte, haragudtam, és nem ellene. Tehát volt egy ilyen triász, hogy a Ladányi Mihály, a Só Zoltán meg én, nem mi szervezkedtünk össze egy ilyen föld alatti társasággá, hogy mi itten cseszegetni fogjuk a rendszert, hanem a műveink alapján így összehozott minket a kritika, akkor még nem is ismertük, csak személyesen úgy fölületesen egymást, és így lettünk egy triász, az anarchista triász. És akkor, de az hangsúlyozom, érte, haragudtunk, és nem ellen.
Hát abszolút a Ladányinál elkötelezettebb baloldal.
Így van. De a Sósnak is ez volt, ugyanez volt a helyzet a Sósnál is, meg velem is. És akkor hát azt kaptunk a fejünkre, a Ladányi volt izén is, Szilenciumon is, Sós is volt. Én nem voltam Szilenciumon, de volt egy olyan periódus, hogy amikor rámászott a Rényi Péter a Népszabadságban, 64-ben valamikor, akkor nem kaptam a Szilenciumot, de azért úgy elkerültek a szerkesztők, mert nem akartak tőlem kéziratot kapni, hogy problémás a pali, meg minden. Mondom, és akkor kikerültek, és hát tényleg egy kicsit ilyen számkivezet voltam, olyan volt, mint az internálás. A Ladányinak meg Sósnál a Szilencium az olyan volt, mint a börtön, annak meg volt szabva a vége, az egy évig tartott, addig nem publikálhatták, folytathatták. Hogy hívják nála, az internálásnál ott nem volt a vége megállapítva. Oda vitték, aztán addig bent tartották a palit, amíg ők nekik sikerült. Tőlem, vagy nekem nem tudom, hogy meddig tartott volna ez az állapot, hogyha nem találkozom szembe a Kardos Györgyel, a magvető igazgatójával.
A legendás Kardos Györgyel.
A legendás Kardos Györgyel a Bástya mozi előtt. És őt is, én akartam
kikerülni. New York palotában volt a székhelye.
Én akartam őt kikerülni, hogy hát ne legyen kényelmetlen helyzetben, hogy velem szóba kell állnia. De ő már messziről, azt mondja, a Népszabadság nagy propagandát csinált neked. Azt mondja, ezentúl 20 000-be foglak kiadni, és lőn.
És tényleg?
És 20 000-be jelentem, ezt ma nem lehet elhinni. Nem lehet elhinni, hogy 20 000-ről jelentek, és keltek el.
Mert Kardos Ádám megtehette. Ő megtehette.
Ő neki saját kultúrpolitikája volt az Attila
szembeszélt.
És Ávos előzménye, és az a kettő
így
együtt
van, pontosan,
összehozta
pontosan,
ezt a dolgot.
Úgyhogy a Kardosnak köszönhetően aztán ilyen hatalmas nagy, hogy hívják, lett példányszám lett belőlem. Tehát én akkor nagyon felkapott költő voltam, de nem a hatalom által, hanem a közönség által.
És akkor nagyon, te voltál a legnépszerűbb, tehát a te nevedet tudták, a Ladányi nevét azt csak nagyon elvétve tudták szerintem, szóval sokkal kevésbé volt népszerű, te voltál népszerű.
Ez így igaz. Letelik az időnk, és még ígért egy verset.
Ja, gyorsan olvas egy verset, mert letelt a fél óra, csak nem figyeltük az órát.
Miért?
Ez a szavallókönyv, ami a kezében van.
Ez a szavallókönyv. Mennyi időnk van még?
Kevés, de ami szívedre...
Igen.
Ami édeseim, neked a legkedvesebb.
Édeseim, de keményet mondjak, az szabad nektek ilyen ütős verset.
Azt is szabad, de lírát is. Nincs valami lírás?
inkább lírás legyen.
Nekem ahhoz van kedvem.
Jó, nem akkor gitázni. Legyen lírás.
Bocsánat.
Akkor legyen lírás, jó, akkor mostan... Akkor ha van. Ne kombattánskodjunk.
De ha akarsz, hát ami a ma reggeli hangulat.
Van egy ilyen lírás, amit nagyon szeretek, mert akiről szól, azt nagyon szerettem. Ennek az a cím, hogy Ferike hol van. Na mostan ennek az a története, hogy Nyáregyházán, ahol ugye apám jegyző volt, ottan mindig a szaletliban, ottan a jegyzői lak mellett volt egy ilyen szaletli, ahol ő borozgatott a legjobb barátjával, Arató Oszkárral úgy hívták. És ottan akkor nótáztak, meg hát fröccsöztek. És akkor Arató Oszi bácsi leányával, Ágikával, mi a bodzabokra kalatottan, ugye, ottan játszogattunk meg, feltérképeztük egymást meg. Ottan ugye el voltunk a bodzabokrokban. És akkor, amikor elköltöztek az Aratóék Nyáregyházáról, Taksonyba vagy valahová, még kicsik voltunk, még óvodás korúak, de elköltöztek Taksonyba, és akkor az Ági még sokáig ott szaladgált a új taksonyi házukban, hogy hát Ferike hol van, mert hát hiányoztam neki, kellettem volna neki a mindennapjaiba, és akkor jó ideig még ott keresgél Taksonyban engem, úgyhogy ez az előzmény, ezt kellett, el kellett mondanom azért, hogy érthető legyen az opusz maga. Tehát Ferike hol van? Még kicsi lány volt, elvitték tőlem. Őt, kivel addig úgy nevelődtem, mintha kis húgom, szakasztott másom lett volna lányban, s már sose látom. Ahová vitték, új otthonában, futkározott a néma szobákban, s megtorpant sírva minden sarokban, Ferike hol van, Ferike hol van. Nyáregyházáig szállt a gyerek hang, fogta a fűszál, fogta a pitypang, fogta a nád is, antennaképpen lengve a kóbor pusztai szélben, aztán megült egy bodzabokorban, Ferike hol van, Ferike hol van. Ferike hol van? Kérdezem én is. Most, hogy az útad már lefelé visz. Hol van a csöndes, tágszemű gyermek, kin a felnőttek folyvást nevettek, mert nekik mókás volt a magánya, mert csak egy kislány volt a barátja, mert úgy ámult egy akácvirágon, mint aminél szebb nincs a világon, mert álmodozva járkált a kertben, s nem bántott még egy kisegeret sem, ragyogását is látta a ködnek, s színeit ólmos vihar felhőknek. Csobban egy kislány hangja a számon, Ferike hol van, s én se találom.
Nagyon szépen nagyon köszönjük.
Szép, nagyon jó, hogy itt voltál.
Köszönjük. Máskor is gyere, azt akarnám mondani.
Ha ti hívtak.
Legyen itt Ferike.
Ha ti hívtak, akkor mindig. Még négy kézláb is.
Nagyon szépen köszönjük
szépen.
A figyelmet, és köszönjük, és jövő héten is lesz meglepetés, Libazsír, viszontlátásra.